A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Jákli Gergely, az Exim elnök vezérigazgatója.
Szervusz Csaba, üdvözlöm a hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A következő szűk egy órában alapvetően az export biztosításról fogunk beszélni. Előtt azonban természetesen kitekintünk a nemzetközi tarajos vizekre is, hiszen a magyar cégek kivitele természetesen oda zajlik. Tombol a vírus a világgazdaságban is az összes jelzés alapján. Konkrétan mit lehet tudni az év eddig eltelt részéről, mennyire vetette vissza a koronavírus okozta gazdasági sokk a világkereskedelmet, és kvázi az egész globális gazdaságot?
Hát, hogyha nézzük, hogy mi történik a világban, akkor volt egy ilyen hirtelen leállás, ami az tehát a különböző országokban, különböző időpillanatban csúcsosodott ki, indult Ázsiából, indult Európa irányába, aztán volt egy amerikai megfeneklés, majd az elindult az arab térségben is, illetve elindult az afrikai kontinensen. Amit mi látunk, statisztikai adatokat, mert most már legalább lehet látni valamilyen számadatsort, legalább, hogy 2020 első felében mi történt, ami egy sokkoló szám, hogy 27%-kal csökkent a világkereskedelmi forgalom. Ezt le akarom fordítani, le akarom egyszerűsíteni, akkor az áruk egy negyede az első fél évben nem cserélt gazdát, ami alapvetően gazdát szokott cserélni. Ennek azért hatása van az értékláncokra, erre hatása van minden ország gazdaságára, és emellett megjelent egy olyan kockázat, vagy pontosabban felszínre került egy olyan kockázat, ami eddig is ott volt a vállalkozások vagy vállalatok termelésének életében, vagy a termelésében, de valahogy nem megfelelően figyeltek erre a vállalkozások, ez a földrajzi koncentráció. Hát azzal, hogy az értéklánc, vagy a termelési értéklánc egyes elemeit koncentrálják akár Távol-Keleten, akár Európában, vagy az afrikai kontinensen, és ezek a gyárak leállnak egy ilyen egészségügyi szituáció miatt, akkor gyakorlatilag összeesik a teljes értéklánca, vagy a teljes termelési értéklánc. Ebből ezt lehetett látni Magyarországon is, amikor az autóipari gyártók egy része nem tudott gyártani, mert nem érkezett alapanyag a Távol-Keletről, és ez a hullám, ez végig futott a világban, és felszínre hozott olyan gondolatokat, hogy újra kéne tervezni a kapacitások elosztását a világban, hiszen ezt a kockázatot, ahogyan egyébként a vállalatok kezelik a kockázataikat alapanyagban, kamatban, árfolyamban, ezeket a kockázatokat, a földrajzi koncentráció kockázatát is valamilyen módon kezelni kell. És hogyha ezt nézzük, hogy mit okozott Magyarországon, ugye mi egy nagyon nyitott gazdaság vagyunk, a GDP-nk döntő többsége exportból érkezik. Hogyha nézzük az export GDP hányadot, ami a 2019 évvégi adatok alapján 83,32% volt, és hogyha nézzük ezt mondjuk a 2020 első fél éves KSH nominális adat alapján, akkor ez a száma 80,7%. Tehát azt látszik, hogy az export per GDP arány az minimálisan változott. A jó ír, hogy nincs olyan drasztikus változás benne, mint a világkereskedelmi forgalom visszaesésben. Tehát azt lehet látni, vagy én ebből
legalábbis... Hát, hogy első pillantása nem is tűnik nagynak.
Nem, ez én is arra következtetek, hogy mi exportőreink, tehát a hazai exportőreink, azok még ebben az időszakban is állják a versenyt. Illetve amikor vállalatvezetőkkel beszélgetünk arról, hogy náluk mit okozott, hogyan tudnánk mi állami bankként segíteni, vagy támaszt nyújtani nekik, akkor azért az látszik, hogy az exportbevételük visszaesett, de nem annyira drasztikusan, mint amennyire mondjuk a világkereskedelmi számok azt tükröznék. Úgyhogy amit mi látunk, van egy valóban nagy sok, három oldalról, egyrészt az egészségügyi járványhelyzet, ami okoz egyfajta kihívást minden vállalatvezetőnek, és ez okoz egyfajta kapacitás elszívást a termelésről, mert meg kell védeni a dolgozók egészségét. Van egy járvány okozta gazdasági sok, amiben csökken az árukereskedelem, vagy jóval visszaesett az árukereskedelem, és ebben a csökkenő keresletben kell egyébként a magyar vállalatoknak helytállni, illetve amit látunk, megjelent egy új kockázatnak a kezelési igénye, ez a földrajzi koncentráció kezelése, ami viszont lehetőségeket és veszélyeket is rejteget a magyar vállalkozások részére. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem vagyunk rossz helyen, de nem rózsás a kép.
Említésre került az autóipar mellette, milyen ágazatok szenvedtek leginkább az elmúlt hónapokban?
Turizmust egyértelmű, tehát ha csak a makroadatokat nézzük, akkor azért a fővárosi turizmus visszaesése az a vendégészakák számának drasztikus csökkenése, az meglátszik még a GDP adatainkban is. Tehát a autóipar és turizmus az egyértelműen látszik. Itt amit inkább kiemelnék, hogy amíg egy-egy nagy gyártócégnek van, nem tudom, 1000 darab közvetlen beszállítója, addig olyan 7 és 17-szer több második körös beszállítója van. Tehát a valódi problémát én abban látom, amikor egy ágazat elkezd szűkülni, hogy ilyen vízesésszerűen ez egyébként végigfut ez az értékláncán. És lehet, hogy egy nagy multivállalat elkezd valamiért lassulni, annak van nem tudom 1000 darab főbeszállítója, akik elkezdenek lassulni, de ő mögöttük van 7-17 ezer egyéb beszállító, akinek szűkül az értékesítési lehetősége. Tehát mi feladatunk, vagy mi azt valljuk, hogy azért kell stabilan tartani az exportképes magyar vállalatokat, és azért kell stabilizálni az ő piacaikat, és azért kell az ő térnyerésüket segíteni, mert rajtuk keresztül egyébként a saját értékláncukat is erősíteni tudjuk, és ezzel egy jóval nagyobb hatást tudunk elérni a gazdaságra, azzal, hogy az exportőröket próbáljuk helyzetbe hozni a világban.
Ha már szóba került az első percekben, a beszélgetés első perceiben, hogy exportvolumenben nincs akkora csökkenés, mint egyébként máshogy, vagy akár a világ más pontjain. Nagyon fontos az FDI működőtőke beáramlás Magyarország szempontjából is, a kettő nagyjából szorosan összefügg. E téren mennyire vagyunk, vagy vonzunk az elmúlt időszakban?
Minden nemzetközi felmérésben az egyik legvonzóbb közép-európai célpont az Magyarország FDI tekintetében, vagy befektetés tekintetében. Van egy rendkívül kedvező adórendszerünk, van egy rendkívül kedvező munkatörvényünk, gyakorlatilag van egy nagyon jó szakképesített, vagy nagyon jó tudással rendelkező munkaerőállományunk, és azt látszik, hogy az ország FDI vonzóképessége az a régióban kimagasló, de egyébként a európai szinten is az élvonalban van.
Ha csak hát a válság sem toppintotta a hatásokat?
Szerintem sokkal nagyobb lett a verseny. Én itt inkább megint arra térnek vissza, hogy nagyon jól felkészülten ért minket a válság, hogyha csak abból indulunk ki, hogy a külgazdaság és külügyminisztérium másik háttérintézménye, a HIPA az elmúlt 3-4 évben sorra nyeri a legrangosabb világversenyeket befektetés ösztönzési ügynökségek tekintetében, és a világ egyik éllovasa a befektetés ösztönzésben. A kapacitások újraelosztásában van egy nagyon jó eszköze a magyar gazdaságnak, amivel képesek vagyunk befektetőket bevonzani az országba. Ugye arra kell szerintem számolni, vagy arra kell készülni, hogy egy teljesen egyszerű példa, a könnyűipar vagy ruházati ipar, csak azért, mert alacsonyabb volt a munkaerő költség, ezért a legtöbb ilyen könnyűipari cég a gyártásának nagy részét azt Kínába vagy Távol-Keletre telepítette. Ott kialakult egy értéklánc, kialakultak beszállítók, akár gép tekintetében, akár segédanyagok tekintetében, akár a készárú tekintetében. Ezek az értékláncok most újra gondolásra kerülnek. Szerintem a mi feladatunk ebben az, hogy a rendelkezésre álló eszközeinkkel vonzuk ezeknek a, vagy ott legyünk, amikor újra tervezik, vagy újra eldöntik, hogy akkor melyik kapacitásokat hova lokálják újra.
Ezek szerint akkor a Távol-Keletről remélhetőleg áttelepülnek a korábbi oda telepített multinacionális lánycégek? Arra lehet számítani nagyjából?
Újra gondolják. Tehát hogy biztos, hogy lesz egy új döntési pont, és ennél a döntési pontnál ott kell lennünk a fejükben, hogy egyébként a közép-európai térség, a közép-európai térségen belül Magyarország egy olyan pont tud lenni, lenni, ami stabilizálni tudja az ő a gyártási kockázatát.
Csak mi kerülhetünk fókuszba? Tehát a kelet-közép-európai térség?
Ez egy óriási verseny lesz, és nem csak a közép-európai térségben, hanem úgy alapvetően a világban. Tehát az én megítélésem szerint egyrészt újra allokálják a kapacitásokat a távol-keletről, de másrészt újra fogják gondolni az összes kapacitás elhelyezkedésüket, és ebben benne van a közép-európai régió is. Tehát elképzelhető az, hogy valaki úgy dönt, hogy a kapacitásainak egy részét áttelepíti Közép-Európából, Nyugat-Európába, vagy éppen távol-keletre, hogy ezzel tudja stabilizálni a gyártási kockázatait. Szóval ez egy, és ebben az FDI-ban, vagy ebben az újraelosztásban, ebben egy őrületes verseny kezdődik, és ebben szerintem egyébként a mi felkészültségünk az egy nagyon jó lehetőséget teremt a magyar vállalkozásoknak.
Ahogy a kedves hallgatók is teljesen képbe legyenek, hogyha rápillantunk mondjuk működőtők alapján a kelet-közép-európai térképre, Magyarország, ahol helyezkedik el, arról már beszéltünk, hogy vonzóak vagyunk, de mégis mennyire? Kik előznek bennünket? Kik vannak mögöttünk?
Ha Közép-Európát akarom nézni, akkor egyébként Közép-Európában mi vagyunk az éllovasak. Ha azt a folyamatot nézem, ami az elmúlt években történt, hogy a befektetések 2019-ben a befektetések több mint 50%-a nem nyugati tőkéből valósult meg, hanem keleti tőkéből, tehát a keleti cégeknek a nyugati terjeszkedéseiből, és hogyha ezt megnézem mondjuk a magyar helyzetet, akkor a tavalyi évben egy távol-keleti ország volt a legnagyobb befektető Magyarországon, a legnagyobb arányban, vagy legnagyobb összegben fektetett be, és hozott létre új gyárakat, új gyártóegységeket, akkor ez egy jó trend, hogy mi tényleg jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy...
Pedig első pillantásra úgy tűnne, hogy a németek, nem?
A németek szerintem egyébként, a német gazdaság ebből a tekintetben egy ugrással előrébb van, hiszen ők már nem csak a saját országukban való visszatelepülést próbálják megösztönözni, hanem a saját tégeiknek, vagy a saját hálózataiknak a fenntartását is. Tehát, hogy ha megnézzük azt, hogy mondjuk a három legnagyobb, vagy legpresztízsebb német autómárkának van gyára Magyarországon, pontosabban kettő is félnek, mert a harmadik az éppen fejlesztés alatt van. Őneki már egyel szélesebb geopolitikai környezetben kell gondolkoznia, mint csak a beáramló tőkében, de igen, a németek is nagyon szeretnék, ha az iparuk erősödne, és minél több kapacitás oda koncentrálódna.
Ha már visszavesztünk a hazai vizekre, akkor nézzük, hogy az Exim működésében, tevékenységében mennyire okozott teljes átértékelődést a 2020-as esztendő, és mennyiben változott a funkciótok?
Általánosságban ugyanannyira, mint minden más magyar vállalkozásnál, tehát hogy mi is ugyanazokkal az egészségügyi vagy menedzsment kívásokkal küzdöttünk, amit az egészségügyi helyzet okozott, meg kell védeni a dolgozóink egészségét, biztosítanunk kell a vállalkozás vagy a vállalat működőképességét, és emellett egyébként, ami még állami tulajdonú bankként a feladatunk volt, hogy olyan termékcsomaggal jelenjünk meg a piacon, amivel stabilizálni tudjuk a magyar vállalkozások helyzetét. Állami tulajdonú bankként nekünk van egy ilyen anticiklikus szerepünk, amikor jól megy a gazdaság, amikor a kereskedelmi bankok ki tudják elégíteni a vállalatok hitelkínálatát, akkor mi egy lépést hátraléphetünk, de ilyen helyzetben előre kell lépnünk. És ugye ennek keretében alkottuk meg mi a kárenyítő hitelprogramunkat, ami egy hitelből, egy hitelfedezeti kezelésből, illetve egy biztosításból áll. Itt szerintem amit ki kell emelni, tehát a mi célunk az volt, ez egy nagyon egyszerű, jól használható eszközzel próbáljuk minden aspektusát stimulálni a vállalkozásnak. Egyrészt a likviditását, amit megtanultunk a 2008-as válságtól, hogy a lehető legfontosabb dolog egy vállalatnak a fizetőképességének a megőrzése. Ez nem csak mikroszinten, hanem egyébként makroszinten is igaz. Ebben egyébként szerintem a legjobb jel, hogy nem fagytak meg a nemzetközi források, a bankközi források nem tűntek el a rendszerből, úgy, ahogy ez történt 2008-ban, tehát likvid a nemzetközi piac, és hozzá lehet férni forrásokhoz.
Tehát akkor a pénzbőség fennmaradt?
Likvidek vagyunk, tehát likvid a bankközi rendszer, emiatt likvidek a bankok, és emiatt van hitelezési képesség a kereskedelmi bankok részére.
És honnan szerzi be az Exim a forrásait, ha már beszélünk a nemzetközi pénzpiacokról?
Tradicionálisan nemzetközi fejlesztési intézményekről, gondolok itt az Európai Fejlesztési Bankra, vagy a Világbankra, kereskedelmi bankok bilaterális hitelszerződéséből, illetve kötvénykibocsátásból, hazai és nemzetközi kötvénykibocsátásból, ami szerintem az elmúlt hetek egyik legnagyobb visszaigazolása, hogy volt egy kötvényaukciónk, ahol 52 milliárd forintnyi kötvényt sikerült kibocsájtanunk. Ez a legnagyobb hazai kibocsátásunk volt az elmúlt években. Nagyon sikeresnek ítéljük meg, majdnem 80 milliárd forint fölött volt a beérkezett ajánlatok.
Volt már az exemléletében volumen mekkora kötvénykibocsátás?
Belföldön nem. Külföldi kötvényünk ennél nagyobb is volt, de belföldi kötvényünk ilyen nagy összegű nem volt. És ami egyébként szerintem egy nagyon pozitív visszajelzés, hogy árban a legolcsóbb forrásunk lent. Tehát egy kötvénykibocsátás, ami rövid lejáratú volt benne egy éven belüli facilitás, illetve volt egy 5 éves facilitás, nagyon nagy kereslet és nagyon jó áron. Ez mutatja azt a bizalmat a befektetői oldalról, hogy az állami hátterű intézmények finanszírozása felé van egy nagyon erős befektetői szándék, vagy befektetői bizalom, és ez jól tükrözi azt, hogy van likviditás, illetve az állami hátterű intézményeknek van, állami hátterű intézmények felé van bizalom a befektetői oldalról.
Volumenben hol tart a kárenyhítő termékek, a speciális hitelek meg a nagysága, hogyha az Exim mondjuk rangsorolja magát a magyarországi pénzpiacon?
A hitelek tekintetében, amit mi látunk az MNB, illetve az ITM statisztikáiból, hogy a növekedési hitelprogram hajrá után a második legkeresettebb hitelprogram az Exim kárenyítő terméke.
Ez konkrétan már mint egész csomagba foglalva mekkora összegről?
310 milliárd forintnyi befogadott hitelkérelemmel rendelkeztünk ezen a hétnek az elején, ebből 294 milliárd forint már jóvá is van hagyva, illetve 163 milliárd forint le van szerződve, vagy ki van folyósítva.
Hát akkor, amit beszélgettünk, ez fokozatosan nő, és elég nagy a ugrás számomban.
Igen, van egy drasztikus ugrás az elmúlt 11 hétben, tehát azért az látszik, hogy augusztus közepe óta van egy drasztikus növekedés. Ez részben szerintem arra is visszavezethető, hogy amit mindenki várt, hogy ez egy ilyen V-alakú válság lesz, és egy hirtelen felpattanás, azt most már mindenki elkezdte beárazni, hogy ez nem lesz hirtelen felpattanás, hanem egy lassú felépülés lesz, és ennek a lassú felépülésre pénzügyi eszközökkel is fel kell készülni, úgyhogy ott láttunk mi egy kereslet megugrást.
És ha ilyen szépen gyarapodik hitelállomány, akkor kell-e a pénzügyi keretet módosítani, vagy úgy látjátok, hogy elegendő lesz 2020-ra?
Mi azt látjuk egyébként, hogy ez a termékprogram per ma december 31-ig elérhető az átmenetileg módosított Európai Uniós támogatási szabályok értelmében. Ami folyamatban van, hogy ezt a programot meghosszabbítják, de abban már van egy egységes EU-s álláspont, hogy ezt legkorábban jövő év június 30-áig fogják meghosszabbítani.
Ez mostani még döntés? Elég frissnek tűnik.
Hát az álláspont ebben közös. Amiben a tagállamok között van egy eltérés, hogy ez június 30 legyen, vagy december 30. A június 30-ban mindenki egyetértett, hogy én arra voksolok, hogy a döntés az nagyon gyorsan be fog következni, hogy június 30-áig meghosszabbítják. A december 30 az még egyeztetés alatt van, nem kizárt, hogy jövő év végéig meghosszabbítják, de szerintem én arra számítok, hogy a június 30 lesz biztos, és hogyha a járványügyi helyzet nem lazul, akkor lesz még egy körös hosszabbítás. Ez azt jelenti, hogy a hitelprogramjainkat, illetve a biztosítási programunkat is tudjuk nyújtani, hiszen mindig a hitelről beszélünk, és ez egy nagyon fontos, vagy egy nagyon hirtelen gyors segítség volt arra, hogy a fizetőképesség megmaradjon, de amit az elején beszéltünk, hogy van egy visszaeső áruforgalom a világkereskedelemben, van egy a GDP export arányban van egy minimális mozgás, van egy minimális csökkenés, de ezt fenn kéne tudnunk tartani ezt az arányt, vagy legalábbis még lehet, hogy növelni is kéne. Emiatt szerintem, vagy amit mi látunk, hogy a biztosítás szerepe az felértékelődik a kárenyhítő programcsomagban.
És innét folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm, ugyanis tartunk most egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, utána pedig ismét a nap vendége.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.